Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub adásának ezúttal is a merítésdíja témája, és Fár Tamara és Járvás Péter alias Kuszma ülnek velem szemben. Folytatjuk az előző nagyon izgalmas beszélgetésünket. Még maradt 6 jelölt könyv és szerző, akiről nem beszéltünk. Úgyhogy most akkor ugyanígy ABC sorrendben haladunk tovább. Ugye nagyon sok kulisszatitkot elárultatok az előző adásban, az idei zsűrizésről, meg a jelöltekről, meg a kimaradókról is. De akkor nézzük most a jelölteket. És ugye az előző adásban beszéltünk az autofikcióról is, dokufikcióról is. Most Kemény Lili Nem című regényével folytatjuk, ami egy nagyon nyilvánvalóan autofikciós mű, nagyon nagy vihart kavart. Várható volt szerintem, hogy ez a regény is be fog kerülni a top 10-es listárba. Mennyire volt ez kérdés, így a zsűritagok pontjait?
Hát pont kemény volt a billegő, tehát hogy benne is volt, nem is volt, benne is volt, nem is volt, és végül benne lett.
Én nem gondoltam, hogy benne lesz egyébként. Mégpedig azért, mert hogy szerintem általában az olvasók úgy vannak húzalózva, hogy azt szeretik olvasni, amit azért valamennyire élveznek olvasni, és azért a Kemény Lili könyvét, bár én tényleg szerintem nagyra értékeltem, de azért, hogy minden elemében élvezett volt olvasni, szerintem a legelszántabb rajongói sem. De nagyon megterhelő, fárasztó túra, teljesítménytúra azért egy ilyen könyv.
Az biztos, meg ugye nagyon megosztó könyv, tehát ez már látszott az első pillanattól kezdve, hogy óriásit robbalt, nagyon sok embert érdekelt ez a könyv, és nagyon megosztottak a vélemények, voltak, akik nagyon imádták, nagyon utálták, így köztes vélemény nem is nagyon volt, tehát olyan, hogy elolvastam, és nem tudom, tehát ilyen nem volt. Úgyhogy érdekes mindenféle szempontból a Kemény Lili könyve, ugye autofikciós mű, tehát ennek is a főszereplő a Kemény Lili, mindenki beazonosítható, az egész kemény család, édesapja, édesanyja, testvére, szerelmei is, bár nagyon próbálta elrejteni, hogy ki lehet a szerelme, eléggé egyértelmű kulcsokat adott ahhoz, hogy ezt így kulcsregényként is olvassa az ember, és rájöjjön, hogy ki az. Hát egyértelműen egy ilyen önmagára találásnak, tehát hogy nem egy családregény, hanem inkább a szerző saját magának egy ilyen belső utazása, ami azzal kezdődik, hogy ugye hihetetlen sikereket ért el már nagyon fiatalon az első verses kötetével, de utána egy ilyen
Kemény Lili féle örökölt sors.
Igen. De aztán jött egy ilyen írói válság tulajdonképpen, amikor 10 évig egy sor sem sikerült leírni, és úgy tűnik, hogy akkor ennek a megtörése maga a nem, ami megszületett. És hát tényleg embert próbáló ez a könyv, mert bár bravúros mondatok vannak benne, iszonyatosan tág a szókincse, nagyon tág az irodalmi, filmes, mindenféle művészeti műveltsége. Tehát, hogy tényleg egy olyan háttér van mögötte, amit öröm olvasni és öröm elmerülni benne, de nem hiszem, hogy mindenki tud vele menni. Tehát, hogy nagyon sokszor vannak olyan filmekről beszél, vagy olyan könyvekről beszél, amit ha az ember nem tudja, nem látta, akkor...
Még ugye közösen fordították a Balázzsal, a David Foster Wallace-nek, és azt hiszem ez is egy eléggé hangsúlyos végtelen tréfa, igen.
És hogy nagyon sokszor van benne például, hogy ugye a regénynek egy nagy része az a Színház és Filmművészeti Egyetemről szól, ugye Lili ott volt rendező szakon, nagyon sok filmterm, filmötlet egy az egybe benne a könyvbe, és akkor olvassuk, hogy milyen kis filmekkel vizsgázott, hogyan dolgozott együtt ott a színészekkel. Szóval belelátunk egyrészt így a Színház és Filmművészeti Egyetem mindennapjaiba, megnézzük, hogy a modellváltás előtt hogyan működött ez az intézmény.
Egyébként ez a szintén jelölt Bíró Zsombora Aurélnak a drámájában, a 2031 című katonakamás drámában. És az pont SFS rendező hallgatókról szól, akik 10 év után 2031-ben találkoznak. És igen, tehát az
melyik országban találkoznak?
Magyarországon, az egyikük Berlinben van, igen, de már nincs katona, meg nincs örkény, és már csak Petri György színház van, mint utolsó mencsvár ez a az a kiinduló pontja, és a Fekete Ernő a tanáruk, aki az egyetemen a tanáruk volt, és igen, mind rendező hallgatók.
Egyébként nem kizárt, hogy a Bíró Zsombora úr is szerepel a NEM-ben, mert nem tudom, hogy ők egy időszakban jártak el, de mind a kettő nagyon fiatal, úgyhogy gondolom, hogy igen, vagy találkozhattak. Mindenesetre érdekes, hogy a szereplőknek egy része abszolút saját néven szerepel, és egyértelmű, hogy kiről van szó, van, akinek viszont álneve van, de sokszor az is egyértelmű, de van, aki nem, tehát hogy például nem írtam mindenkit felfejteni, mert nem teljesen ebben a körben mozgok, vagy nem mozgok ebben a körben, de mindenféleképpen érdekes ez az olvasat, hogy ki ismer fel kit, és mi a viszonya. Sokan mondták, hogy ez egy ilyen bölcsész bulvár, mert ugye Kemény Lili a magán végén a magánéletét és a szerelméletét eléggé mélyen megmutatja, eléggé megmutatja saját magának és a párjának is a sebezhető oldalát, és egyrészt egyébként ebben szerintem voltak olyan részek, amik nagyon-nagyon megindítóak, vagy én nagyon szerettem például azt, ahogy, ahogy a Kemény Lili egy-egy karaktert olyan elevenen és olyan mélyen le tudott írni, akár öt oldalon keresztül, hogy nem ismételte magát, és tehát nagyon összetetten tud karaktert ábrázolni. Nekem picit sok volt ez a majdnem 500 oldal.
Egy kicsit ilyen katasztrofa turizmus hangulata van az ember.
Van egy olyan része, és utána azt is mondjuk, hogy a vége, ami ugye az egyetem foglalásról szól, az egy picit úgy ott olyan, mintha megtört volna az eddigi ilyen belső tudatban mozgunk, és egy kicsit, mint hogyha ilyen szocióriporttá alakult volna. Ez a két rész, ez olyan nekem nem állt annyira össze.
Nekem is ez az SFS egyetemfoglalásos részt volt az, ami kilógott, ez minőségében nem érte el a többit. Iszonyatosan, tényleg nagyon látszik az, hogy nagyon tudatosan fogalmaz mondatot, és nagyon intelligensen fogalmaz mondatot a szerző. Ami nekem nagyon tetszett, ugye az iszonyatosan látszik rajta a Végtelen tréfa. Nekem végre gondoltam, nekem az egyik kedvenc könyvem a Végtelen tréfa, úgyhogy igazából nálam olyan nagyot nem bukhatott ez a könyv, tehát tényleg úgy jelentős része arról szól, hogy hogyan fordít, hogyan veszekedtek azon, hogy lehet fordítani, hogy szabad, és hogy tilos fordítani, és itt nagyon látszik is rajta ugye a Kemény Lilinek az előirodalmi előképei a válaszon kívül a Bolánnyó és talán még Borgeszt is megemlíti, de Bolánnyó iszonyatosan nyilvánvalóan ő is ott van, és tényleg ezek szerintem is a 20. századnak a irodalmi világítótornyai, úgyhogy aki ezeket szereti, az megpróbálkozhat, mindenképpen próbálkozzon meg vele, de ugyanakkor meg ott vannak a filozófiai viták, amikor a Löpöti Áról beszélnek 15 oldalon keresztül, és már mindent tudsz, és semmit se tudsz róla, de tudatosítottad magadba, hát igen. Igen. Nagyon érdekes volt. Meg maga, mert tudod, hogyha egy könyvről ilyen sokat vitatkoznak, vagy ilyen sokat beszélnek, az önmagában egy érték.
Igen. Meg mondjuk, ugye ő is egy ilyen különleges kiadónál jelentette meg a nemet.
Ó, gyakorlatilag.
Úgyhogy arra...
bizonyos időszakokból beszerezni, az
csak lehetetlen volt, igen.
Igen. De az egyébként az is, beszélgettünk arról, hogy nem volt szerkesztő. Uh-huh. És hogy tehát ő volt a saját maga szerkesztője, ami valahol egy autofikciós regénynél, ugye, amiről beszéltünk, hogy persze, miért legyen szerhet a szerkesztő, az elvesz az őszinteségből, ha szerkeszt. Tehát maga az író tudata legyen önmaga szerkesztője. Nem könnyíti meg az
azért az olvasói szempontokat meg nehezen tud érvényesíteni saját maga felé, hogy hú, most akkor ez tényleg kell ennyi oldalon keresztül? Meg fogja elvezni, meg ismerni. Tehát igen, tehát pont egy ilyen szintű rétegességnél az...
Ugye ez a kompromisszummentesség, ami ott van a Gerlócinál is, meg majd még lesz szerzőnk, akinél lesz ez, azért ez nagyon... hogy Darvasi, akiről szintén hallottam, hogy ugye a szerkesztők így kihúztak egy
fejezetet,
és másnap reggel újra ott volt. Tehát, hogy visszatámadt egy kőműves Kelemen próza. Szóval, hogy ezek nagyon fontos írói tudatosságok, amikor van egy írónak egy víziója, és pontosan tudja, hogy ő mit akar, vagy szerintem mi a jó. Az olvasó meg vagy elolvassa, vagy nem. Vagy tetszik neki, vagy nem. Szerintem az egy teljesen jó felállás.
Krasznahorkai Lászlóval folytatjuk, egy élő klasszikussal. Zsömle oda van című regénye került fel a 10-es listára. Ő egy kötelező, tehát mondjuk azért, ha Krasznahorkainak van új megjelenése, azért az eléggé borítékolható, hogy rajta lesz a 10-es listán.
A top 10-be írja a könyveit, igen.
Igen.
Igen. De tényleg Krasznahorkai akkor is jó, ha nem jó.
Pipa!
Tehát, igen, tehát ez a rá szokták mondani. Szerintem az egy kifejezetten olvasmányos könyve volt egyébként. Én nem gondoltam, hogy ez az életműnek a csúcsa, bár sok csúcsa volt az életműnek, de ez egy teljesen tisztességes és nagyon érdekes módon reflektált a környező. Tehát ugye néha az a benyomás, kétféle dologról ír a Krasznahorkai, ugye volt egy periódus, amikor a keleti filozófiákhoz közeledett, és most egy idő óta ugye visszatért talán a Barum Weghem óta a hazai ugarra, és nagyon érdekes dolgokat mond róla. Ugye a Krasznahorkainál mindig fontosnak tartom megjegyezni, hogy van egy ilyen legenda, hogy ő olvashatatlan, nem. A mondatai azok néha elképesztően köznapiak, maga a tagmondat. Más kérdés, hogy ez a mondat nem ér véget, tehát ahol más pontot használ, ő ott veszőt használ, tehát tényleg ott Krasznahorkai mondat már ne kezdjél bele, ahogy szokták mondani, de ettől függetlenül ez nagyon jól olvasható, és hogyha az ember elfogadja, hogy ez így maga a mondat sokáig tart, akkor előbb-utóbb rájön, hogy egyrészt van humora, és másrészt egyáltalán nem nehézkes. Uh-huh. Nem nehézkes úgy, ahogy azért a kemény szöveg nehézkes. Uh-huh. Hanem eteti magát, megyünk vele, ugye Zsömle oda van, arról szól, hogy az Árpád ház nem halt ki, és itt van
Kada Józsi bácsi, 92 bácsi, éves, igen.
Józsi bácsi, akinek az a sors, hogy ő legyen a király, de hát ez azért nem olyan egyszerű, több okból, nem csak az EU-s jogszabályokkal nem egyeztetett össze, de gyakorlatilag semmivel, és hogy tulajdonképpen ez az alapvetően komikus az helyzet, igen, mert tehát, hogy mondjuk a Bödös Tibor, ha már így idéztünk tőle, tehát hogyha ő írna ebből, akkor nyilván máshogy festene, mint a Krasznahorkai írna róla, de hogy ez is egy nagyon, szerintem egy nagyon jó története, nagyon jó kifutással, és nyilván többet jelent önmagánál. Fun fact, hogy olvastam a Hitel kiadótól egy könyvet, ami szintén arról szól, hogy az Árpád hát nem halt ki, és az teljesen más. Az ilyen
lehet, hogy Krasznahorka is olvasta ezt a könyvet, és ez volt nem, az inspiráció.
Utána jelent meg, de azt meg nem feltételezem a Hitelkiadó szerzőről, hogy olvasta Krasznahorkait, de ebben nem menjünk rá. Ott ugye az van, hogy de a genetikusok kitalálják, hogy van Árpád ház túlélő, és kiírtják a genetikusokat. Tehát a genetikusokat írtják ki az összeesküvők, hogy ne derüljön ki, mert ha kiderülne, hogy Kada Józsi bácsi revive, akkor nem tudom, mi lenne. Nem, tényleg nem tudom, mi lenne. Tehát tegyük fel, megkoronázzák Kada Józsi bácsit. És akkor mi van? De ebben, igen, a Hitelkiadón azért máshogy közelítik meg, ott nagyon nagy a magyarság tudat, ezért ott mindenkinek jobb lenne. Az aulák nőnek 200-al, vagy én
nem ugyanarra a konklúzióra jutottak, akkor ezek szerint
nem örülök neki egyébként, hogy vannak különböző utak. Szóval de egyébként nagyon, tehát a Krasznahorkairól nem is, de nagyon, ne, tőle, róla a legnehezebb így bármit is mondani, mert mindig jó, ő Krasznahorkai, tehát, hogy ez nagyon kevés.
Nem kell bemutatni az szerzőt.
Mutatsz egy
rajta van a radaron.
Egy oldalt mutatsz, random bármely könyvéből tudod, hogy ő a Krasznahorkai. Uh-huh. Azért ez egy óriási dolog szerintem egy írónál. És hát tényleg jó, bekerült.
Lehető jó belépőkönyv annak, aki még nem olvasott, vagy azért ne vele kezdje a Krasznahorkai életművet?
Nem ezt mondanám. Én egyébként, én a Báró Weghemet mondanám, ha valaki nem akar a klasszikusokkal, ugye. Mondanám, hogy nézd meg a Sátán Egyet filmen, és akkor, ha azt tetszik neked, akkor minden.
A következő jelölt Láng Zsolt, az Emberek meséje című kötetével. Én a Bolyait olvastam tőle, Én nekem az csalódás volt, tehát nekem ő pont, hogy egy olyan szerző volt, akinek a bújaiból pontosabban azt mondanám, hogy ketté választanám, a svájci rész azt nagyon tetszett, azt nagyon élveztem, a svájci napló részét, és nekem a bója is múltban lévő szál az nem működött. Mi a helyzet az emberek meséjével?
Szerintem ezt szeretnéd, mert hasonlít ez a svájci szálhoz, tehát hogy itt nincs történeti szál, hanem maga a történet nagyjából 2012-ben játszódik, vagy utána pár évvel, és ezt azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy iszonyatosan erős felütéssel indul ez a történet, ugyanis 2012-ben egy valódi bűntényt vesz alapul Láng Zsolt, méghozzá ott a francia Alpokban lemészároltak egy családot egy ilyen erdélyi,
emlékszem is rá, igen.
Erdélyi parkolóban, és azt hiszem egy kislány élte túl az egészet, és ennek a bűnténynek a regényben van egy olyan szála, hogy ott a helyszínen láttak egy francia rendszámos motort, és ez a motor feltűnik egy erdélyi faluban. Na most ez az erdélyi falu már egy kitalált falu, Medártnak hívják, viszont az a regény egyik főszereplője, egy idős professzor, egy Magyarországon született, de Párizsban élő professzor, bizonyos André Tavasz, és most már jól mondom, mert a saját podcastünkben folyamatosan André Kertészt mondtam. Jó van.
Majdnem,
tehát André Tavasz az egyik főszereplőnk, tehát egy ilyen 60 körüli, vagy még idősebb, talán már nyugdíjas professzor, és őt kérik meg arra, hogy ebben a nyomozásban vegyen részt, és utazzon el Medártba, és derítse ki, hogy mi történt ott, vagy hogyan került oda ez a motor. És akkor az ember úgy várná, hogy hú, akkor ez most egy ilyen jó krimi lesz, de nem, eljutunk Medártba, és egy teljesen más sztori kezd el kinyílni, ugyanis ez az André Tavasz, szóval ez az André Tavasz, mintha megérkezne a paradicsomba, mert ez egy cigányok lakta falu, erdélyi falu, egy kitalált falu, de valami olyan világot teremt oda Láng Zsolt, mikrotörténetekkel, ami ugye a svájci számban is nagyon-nagyon hangsúlyosok voltak, ezek a jó kis mikrotörténetek, ebbe is tele van jó sztorival, jó karakterekkel, szerethetőek ezek a karakterek. Ilyen az egészet átlengi valami mágia, valami babonaság, valami, nem tudom, a aranytányértól kezdve a nem tudom, méhek ellepik a cigánylányt, a mesztelen cigánylányt, szóval egy csomó olyan kép van benne, ami így egy ilyen nagyon varázslatos
világot. Beszippantja Andrét?
Beszippantja Andrét, rátalál a szerelemre, aki egyébként egy rendőrnő volt, akivel együtt kellett lemenni, nyomozni, egymásba szeretnek, ott maradnak, gyerekük születik éppen, tehát terhes vagy várandós a párja, szóval tényleg a boldogság, nem tudom, köbön van, miközben azért a főszereplőnknek van egy fia, akivel nagyon terhelt a viszonya, és ez a fiú is bejön egy idő után a képbe. Ő egyébként, azt most nem emlékszem, mert szerintem Franciaországban született, de az anyja eltűnt, elment, nem tudjuk. Visszament Magyarországra tanulni, és nagyon elhidegült az apjától, és egyébként felnőtt fejjel ő a magyar nevét megváltoztatta, és franciásította, és méhekkel, meg mézzel kezdett el foglalkozni. Először egy nagyon-nagyon különleges mézeket keresett világszerte, tehát az volt a feladata, hogy a legkülönlegesebb mézfajtákat kutassa fel, emiatt nagyon sok helyre elmegyünk vele, és utána átlovagol a méh méregre, és ami sokkal nagyobb üzlet, ám bár sokkal ritkább, és nagyon veszélyes is, mert a maffia is bele rondít.
Hogy arra a gyilkolni, mint egy ilyen bérgyilkos?
Nem maga a méhek, hanem hogy maga ez a biznisz, ez olyan jó üzlet, hogy a maffia is bizonyos érdekeltségei vannak ennek a
gyógyszeriparban.
Tehát a történetbe így bejön egy ilyen maffia szár is. De minden esetre ezzel az egy ilyennel nagyon sok helyre eljutunk, és az a lényege tulajdonképpen, hogy oda fut ki a történet, hogy mind a ketten egyszer csak összetalálkoztak majd ebben a Medárt nevű faluban véletlenül, és akkor majd kiderülnek itt dolgok, meg az ő kapcsolatuk is majd eljut valahova. Szóval van ennek egy nagyon szép íve ennek az egész történetnek, tehát egy történetmesés, és tényleg egy mese az egész, nagyon jó elemekkel, nagyon varázslatos elemekkel, és az benne a zseniális, hogy a karaktereken kívül, meg a mikrotörténeteken kívül sose tudod, hogy merre fog ez a történet kanyarodni. Szóval annyira váratlan az egész, hogy elhiteti veled, hogy majd ez a motor lesz a fontos, hogy ez a gyilkosság a fontos, és baromira nem ez a fontos, teljesen más a fontos. Nagyon jó témák vannak benne, én nagyon szerettem ezt a méhek, meg a mézzel való foglalatoskodást, és hogy csomó tudásanyag van, de hogy abba is, hogy most ebből mi igaz, meg mi nem, hogy vannak ilyen tényszerű adatok, amit tudni kell a méhekről, meg a mézről az Etienne-en kívül, de aztán jelenti, hogy összeállnak pár utcá a méhek, és akkor hogy az ember, na akkor ez most biztos már a... Igen, hogy ez most tényleg így van, vagy nem így van, szóval nagyon érdekes ez az egész történet, szerintem egy nagy mesélő Láng Zsolt. Tényleg, én imádtam ezt a Medárd falut, tehát, hogy annak a világ az, ami olyan elképesztő szeretettel van megírva a cigánynak úgy van együtt, hogy ez valami, ha már csak ennyit ír, én már boldog vagyok, tehát nagyon-nagyon jó volt.
Szerintem is sok, mint a Bolyai. A Bolyainál ugye meg volt a referencia, hogy tudták Bolyaihoz kötni. Szerintem azért ott ez sokat számított, és sokat vitte előre a könyvet. Lehetett mihez kötni. De szerintem itt nincs egy egepontja ennek a könyvnek.
Igen.
És annyira egységes, gyönyörű, szép a nyelve. Minden pillanatát élveztem. Az a fajta könyv, tudod, amire egy év múlva nem emlékszem, hogy mi volt a története, de hogy a hangulatára pontosan emlékezni fogsz.